Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 140. pünkösdi királyság adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok, és képzeljétek, villog a piros pötty, tehát már így ideje felveszünk, és én csak most döbbentem erre rá. Tehát mindent tagadok, ami korábban elhangzott.
Szervusztok, kedves hallgatók, itt Póli Ferenc Ferenc, a 140. adásban, aminek tényleg pünkösdi királyság a címe. Nem kell semmit tagadják el, tehát hiszen majd kivágjuk. De nem mondtál semmit pünkösdről, már pedig nem véletlen adtam a pünkösdi királyság címet, mert hogy éppen pünkösd vasárnapja van, holnap pünkösd hétfő, és a családi beszélgetések során szoktam rádöbbenni, hogy ezt évről évre nem tudom megmondani, hogy mit is ünneplünk vajon pünköstkor, de egyrészt most utána néztem, másrészt azt gondoltam, hogy te mégiscsak egy ilyen rendes a kereszténységben nevelkedett gyermek vagy, úgyhogy neked talán tudnod kell.
Kével ne sértegess kérlek, az a reformátusok hülyesége.
Tényleg?
Én úgy tudom, hogy igen.
Na tessék, akkor kereszténységben nevelkedett fiatalemberként.
Én meg vagy római vagyok, vagy görög, ha egyáltalán valami. Ezzel mindig problémám van, amikor erről vallomásokat kell tennem sörök nélkül. De hogy a Szentlélek szállt le, nem? És nyelveken beszéltek, tehát tulajdonképpen az Úristen feltalálta a Skype fordítót.
Én is azt hittem, tehát azt a kifejezést eddig is tudtam, hogy kiáradt a Szentlélek. De hogy ez mondjuk, tehát hogy ez miért volt jó, vagy mire használjuk ezt később, azt nem tudtam egészen ma délutánig, amikor az autóban közlekedve valami okoskodós műsorban, a rádióban azt mondták, hogy ez lényegében a keresztény egyház születésnapja. És akkor ennek után olvasva már megtudtam, hogy ugye az volt, hogy amikor Jézus mennybe ment, akkor rá 50 napra történt ez az ominózus eset, amikor kiáradt a Szentlélek, ezt előre megígérte Jézus, azzal, hogy majd amikor kiárad a Szentlélek és megszállja az apostolokat, és tudással tölti el őket, akkor ők majd fognak tudni így hát tanításokat tenni, és továbbvinni azt, amit Jézus elkezdett. És lényegében ezzel, tehát úgy született meg az egyház, hogy a Szentlélek képessé tette az apostolokat arra, hogy tovább vigyék az eszmét. Úgyhogy ez inkább egyfajta ilyen, nem is tudom, tehát ha már feltalált valamit, akkor talán nem a Skype fordítót, hanem a Wikipédiát.
De kellett hozzá Skype fordító, hogy megértsék, mert akkor még ott emberek sok nyelven beszéltek, és egyáltalán nem angolul. Egyébként a karizmatikusok, ha minden igaz, mindig csinálják ezt a nyelveken beszélés dolgot, amit én csak itt távolról, a YouTube videókon merek megnézni.
Mert az egy valaminek a csinálása?
Bocsánat, ők rendelkeznek ezzel az adottsággal, de az én hitetlenségi szintemen levő emberek erre inkább csak nagy kerek szemekkel néznek.
És ez azt jelenti, hogy ők olyankor úgy tűnik, mintha egy olyan nyelven beszélnének, amilyen nyelvet nem ismerünk?
Aha, most ránézek arra, hogy a glossoláriára dobe ki valami szépet YouTube. Igen, bárki rákeresett, hogy hogyan néz ki ez. Van például 17 perces ABC hírtelevíziós report YouTube-on, meg sok minden más is.
Hát a lényeg.
Szóval, mit kerestek, a glossolália.
Glossolália? Ez glossolália. A több nyelven beszélés, vagy?
A nyelveken beszélés.
Nyelveken beszélés. És ez összefüggésben van a Szentlélek kiáradásával?
Közvetlen következménye. Hiszen így lehet terjeszteni az igét, hogyha mindenki érti, amit te mondasz.
Értem. Akkor ez mondjuk ilyen nyelvérettségén például kifejezetten egy hasznos képesség lenne.
Különösen jó jön, igen. Utazás közben 1000 haszna van.
Jó, lényeg a lényeg, nincs semmilyen technológiai vonatkozása, csak mivel egyszerűen ez az ünnep, vagy mondjuk ennek az ünnepnek a híre dominálja ezt a hétvégét, úgyhogy ezért hozakodtam vele elő, meg azért, mert végre úgy döntöttem, hogy nem csak a Wikipédián nézem meg, hanem valahol máshol is. A Wikipédia alapvetően egy ilyen érthetetlen, tényleg érthetetlen szócikkel lexikonoskodik, körül az ünnep körül.
És azt tudod egyébként, hogy pünkösdi királyság maga meg, az meg, annak még van egy ilyen népi vonulata. Itt azért voltak bulik meg minden, és akkor lehetett előjogokat nyerni.
Ja, igen, a falun vetélkedtek a fiatalok, mármint az ámbörök, az asszonyok, azok nem, de az ámbörök, azok vetélkedtek ilyen lovaglásban, meg az állatok hajtásában. Igen, olyanról már hallottam. Valamint arról is, és akkor ezt most megjegyeztem végre rendesen, hogy a karácsony és a húsvét után ez a keresztény egyháznak a harmadik legnagyobb ünnepe, mert hogy ez a önszületésnap bulija. És így erről most talán megjegyeztem, úgyhogy jövőre már nem kell erről beszéljünk majd.
Jelenben se ajándékok, nincsenek se csoki.
Egyáltalán nincs.
A másikért az is sikerült jobban kistafírozni.
És ilyenkor a templomban nincs valami buli esetleg?
Búcsújárás van. Például most van hétvégén ugye csíksomjai búcsúval sok ember oda megy fel a hegyre. És jól megebédel mise közben. Uh-huh. Nem tudom, hova még pünkösdi búcsú hirtelen.
Értem, akkor ennek még utána nézhetnénk, illetve ha mélyebben érdekelne minket a téma, akkor nyilván érdemes lenne az App Store-ban és a Play Store-ban körülnézni. Biztos találnánk megfelelő appokat. Valahogy ilyen vallásos abból rengeteg sok van.
Meg kell nézni, el nem tudok kézdeni egy pünkösdi játékot, de...
Hát igen, mert ott nem nagyon van mit játszani. Tehát el lehet viselni azt a bizonyos kiáradást. Azt megtudtam még egyébként, hogy ez amikor ez egy keresztény ünnep, ugyanakkor ez egy zsidó ünnep is. Annak nem vállalkozom a nevének a kimondására, de ahogy a keresztények a Szentlélek kiáradását ünneplik, úgy a zsidók pedig a Tóra átadásának tényét ünneplik, tehát azt, hogy az Isten átadta a Tórát, azaz a betartandó törvények gyűjteményét. Hát nagyon remélem, hogy nem mondok hülyeséget, amikor azt mondom, hogy Mózesnek. Úgyhogy a kettő végül is hát eléggé hasonló.
Én egy új kenyérünnepet találtam most hirtelen, Sávuot néven.
Azaz, ő
azt, az. Azt ide belinkeltem, és akkor hihetetlenül kultúrtörténeti indításunk van.
Igen, aminek egyáltalán semmi köze nincs az általában szokásos témáinkhoz, ha csak az nem, hogy az online marketing blog régről ismert szerzője, úgyis mint ősblogger, Konrád írta a Facebookon, hogy na ez aztán az igazi hülyeség, ez egy olyan ünnep, ami úgy állami ünnep, hogy sem hagyománya nincsen, sem különösebb történései nincsenek, nem tulajdonképpen nincs hogyan ünnepelni, és mégis egy szabad nap, mármint egy munka végzéstől mentesített nap állami ünnepként kapcsolódik hozzá, ami hát mindenképpen egy marhaságnak tűnik, de végül is nem lesz az olyan rossz, hogy holnap nem kell dolgozni, bár én azt fogok, de nem kötelező, hanem így akkor ez nekem egy szabadon választott dolgozás lesz, úgynevezett. Hát mondhatnám, hogy kommunista hétfő, hogyha nem lenne ez itt teljesen out of context.
Igen, ennek picit talán van egy rossz íze egyébként is.
Igen, pünköskor kommunista hétfőt tartani, az mindenképpen hát legalábbis punk dolog.
Sikerült teljesen összezavarni, most elképzeltem kommunista punkokat sajnos.
Kezdjünk mentegetőzéssel szerintem, illetve hát vagy folytassuk, vagy nem tudom, hogy kell ezt csinálni, szóval mindenképpen mentegetőzünk, mert rendkívül régen volt adás, vagy legalábbis szerintem már-már kimaradt egy hét.
Igen, kedves hallgatók, annyi minden történt már megint.
Igen, de majd cserében most mesélünk ezekről az annyi mindenekről. Röviden úgy foglalható össze, hogy kelt nyaralni volt Londonban, bár a nyaralás szó az itt, tehát inkább vakációzni gondolom, mert biztos nem volt annyira jó ide.
Csak kétszer áztam bőrig, úgyhogy az a nyaralásban igazán semmi. Mondjuk egymást követő napokon.
Akkor az akár még nyaralásnak is tekinthető, de gondolom, hogy kevesebbet hevertél, nem tudom, a Temze partján a homokban, és sütetted a hasadat a nappal, ilyen nem nagyon volt.
Olyan nem, olyan volt egyébként, hogy a Hyde Parkban az őrült bácsik megnézése után feküdtünk a fűben, mellettünk arab fiatalok Boris Bringákkal körbevéve Bluetooth hangszorót hallgattak, és 26 fok volt. A britek nem hitték el, hogy milyen időjárás van.
Az nekik azért már durva lehet, nem olyankor már azért izzadság foltokat törölgetnek a homlokukról.
Teljes pánik alakult ki, mindenki kiment a parkba feküdni és sörözni.
És mi az a Boris Bringa?
Az a helyi molbubi.
Értem, tehát a kölcsönözhetős közösségi bringa.
Igen, amit nem próbáltunk ki, pedig gondolkodtam, hogy lehet, hogy kéne. Csak ez is olyan brutál nehezen tekerhető, mint a bubi, de végül nem így alakult.
Na jó, de akkor hogy alakult?
Úgy alakult.
Eleve, mit kerestél te Londonban?
Alapvetően boring konferenciát mentem megint megnézni, ami a érdekes brit emberek beszélnek az unalmasnak tűnő hobbikjukról, nagyon lelkesen konferencia. De előtte is volt egy pár nap, után is volt egy pár nap, úgyhogy gyakorlatilag szétnézés volt. Teljesen holiday jelleggel múzeumok, piacok, sörök. Körülbelül ez volt az előre le nem fektetett terv. Össze-vissza mindent. Jártunk a Gáspárral mentem a podcast korábbi tagjával. Jártunk az Imperial War Museumba, ahol avagy bemész, átsétálsz az ajtón, és oda van akasztva az orrod elé egy Harrier repülőgép, amit alulról közelít meg egy Spitfire, és az egyik emeletről ki akar esni egy Land Rover, és így ez a beköszönő kép. Nagyon tudnak ezek
ez
az
egy
emberek
ilyen, repülőtébe. Ez egyfajta ilyen, hogy is mondjam, csak kötelező elrendezése minden közlekedési eszközöket tartalmazó múzeumban. Nem? Szóval mindig fölfüggesztenek egy-két ilyen nehezebb cuccot.
Igen, csak a Magyar Közlekedési Múzeumon nőttem fel, amit most alakítanak ugye át, és ott, ha bementél, ott maximum egy nagyon pici szentjupát matchbox van kint.
Nem igaz. Az tökre nem igaz. Ott is lógnak repülőgépek a plafonról.
A másikban, a francban, a pecsában. De a nagy múzeumból semmi. A magyar hadtörténetben aztán 7 centségű nincs repülő.
A hadtörténetiben azt lehet, bár ott nagyon-nagyon régen jártam utoljára. A közlekedésében nem olyan régen jártam, tehát mondjuk 2 évvel ezelőtt, és esküisten bizony lógnak dolgok a plafonról, meg vannak repcsik is. De az biztos, hogy a Szójúz űrhajónak a leszálló modulja, amiben Farkas Berci leszállt, az határozottan ott lóg. És a Szent Jupát pedig nem matchbox formájában, hanem teljes valójában.
Valahol oldalra elrekkentve a leszállt Farkas Bercivel együtt.
Igen, van egy Farkas Berci bábú előállítva ilyen kirakati próbavalvából, az igaz.
De abban egészen biztos, hogy előtte át kell magadat harcolni nagyon sok vasútmodellen, és közepesen unalmas 1920-as vasúti kocsin.
Az igaz. Az igaz. Ezt nem tagadom. Na, ehhez képest az Imperial War Museumban egy Harrier, és melyik az? Na mindegy, az mindegy, hogy melyik Harrier volt.
Ja, itt van a brit Harrier egyébként.
Na jó, de hogy abból igazándiból 2 korszak volt. Volt egy korábbi Harrier, és volt egy későbbi. Kicsit máshogy néznek ki a korábbinak. Ilyen hegyes orra van, ilyen furán, ilyen, nem is tudom, madárszerű.
Húha, nem tudom, hogy madárszerűséget hogy fogom elmutogatni.
Nem, azt mondom, hogy igazándiból mindegy, ez talán a lényeghez meg az élményhez nem ad hozzá, nem veszel belőle.
Az biztos, hogy az adásnapló bele fogjuk rakni a Harriert Instagram fénykép formájában, és lehet tippelgetni, hogy ez melyik.
Ez a korábbi, azt hiszem. Hát ebből a szögből most nem tudom megállapítani, de ezt a kedves hallgatóknak nem is kell végighallgatni, inkább mesélj tovább.
De egyébként zárójel, és az IVM nem is így kezdődik, hanem úgy, hogy bemész oda a kis kertbe, ahol ő van, és szembenéz veled 2 darab brutál hosszú 150 mm-es hajóágyú, mert volt kéznél, és úgy gondoltak, ki kell rakni így Észak-Kelet-London felé irányozva, hát ha egyszer zavarogni fognak.
Ó, de biztos nem lehet elsütni.
Sok dolog hiányzik belőle, a térpe viszont lőszerekkel van körberakva a sajátjaival, az ilyen kis gyerek méretű dolgot lehet beletömni. Biztos nem, de elsődni azért elég katonásan néz az ki ott.
Értek mindent. Volt-e valami olyasmi Londonban, ami, hát hogy úgy mondjam, az érdeklődésünkre tarthat számot?
Technológia érdekel-e például?
Hát mondjuk a technológia az kifejezetten igen.
Na jó, hát akkor találtunk egy olyan helyet, az nem múzeum volt, hanem mondjuk leginkább játékterem. Novelty Automation-nek hívják, ami kizárólag hülye játékgépeket tartalmaz, ilyen művészeti projekteket leginkább. Harapós kutyaszimulátor, vállásszimulátor, reaktor, fűtőelemmel újratöltés szimulátor, és hasonló marhaságok. Mindegyik kb. Egy poénra van felépítve, de az az egy poén az 5 perc alatt esik le, nagyon jó, és emellett egy tényleg teljesen őrült gépet tekergetsz. A harapós kutyaszimulátornál például egy gombot kell nyomni, a kutya először csak morog és vörösen villog a szeme, aztán elkezd egészen meglepő módon vizet fröcskölni, mint hogy nyálat csepegne a kezedre, majd egyre idegesebb és egyre jobban remeg, és a végén oda is kap. Ekkor már általában nincs ott a kezed, mert több eszed van ennél. És van egy teljes üzletnyi ilyen hülyeség. És hasonlót láttam már itthon, volt a Bakarobó verseny, ahol hülye robotokat kellett építeni, meg voltak ilyen marháskodós, építkezős, kütyűs dolgok, de ez egészen a szélig el van tolva. Tökéletesen megépített remek gépek, csak nincs semmi értelmük. Bámulatos.
És a, de ez egy ilyen igazi játékterem, ahol nem tudom, ilyen pénzérméket dobál be az ember azért, hogy játszhasson.
Igen, váltasz mondjuk 5 fontért 5 érmét, és akkor azt el lehet játszadozni ott. 5 érméből kijön például nagyjából 2 vállás, vagy a pacsinkóra felépített Higgs bozon keresős Nobel-díjas hülyeségből mondjuk 1. Nem, abból 5, mert az 1 volt. Van nyaralás szimulátor, van, és a legjobb, hú, ezt nem is fotóztam, nem is meséltem még, van olyan pong, hogy ketten üldök egymás mellett, és a pong ütőnek a irányát, meg a sebességét, ez biciklivel lehet szabályozni, tehát amikor másik el üti a labdát, akkor neked nagyon gyorsan el kell kezdeni tekerni, hogy felérjen az istenverte ütő tetejére. Amennyire hülye játék a pong, ez annyira fárasztó mellé még.
Ez jól hangzik. A Boring konferenciáról akartalak még kérdezni, hogy ugyanis ott nem tudom, miket láttatok, hogy ezt az okos és előremutató riporteri kérdést tegyem fel.
Hát nagyon unalmas volt megint, azt kell mondjam. Egyrészt találtam
akkor jó podcastot. Betöltötte funkcióját.
Találtam jó podcastot, kezdjük ezzel. A Z-List, Deadlist-nek az alkotója adott elő, ami furcsa, közepesen ismeretlen történelmi személyiségekről szól, illetve azoknak esetenként a halálukról, vagy az olyan bulvár történtekről, amik ma már csak a Mirrornak az utolsó oldalára férnének be, és ebből nagyon sokról. Ez a klasszikus ilyen vasárnap délután mosogatóshoz berakó sztorik. A csaj egyébként olyan nőről beszélt, aki a teljes brit tudományos társaságot lázban tartotta az, hogy nyulakat szült, és mivel többen elhitték neki ezt, ezért lett belőle akkor a botrány, hogy végül senkit nem akasztottak fel, mert igen kínos lett volna beismerni, hogy félrevezetett minket. Tehát tulajdonképpen ez egy nyúlszülős dolog, tehát még meg is úszta. És úgy nézem, hogy van már 6 sorozat, ilyen 5-6-7 részekkel, tehát egy darabig biztos lehet hallgatni. A gyilkos apácától egészen a majmok felfedezéséig és az ördög könyvtereig vannak itt témák. Nagyon jó előadó úgyhogy szerintem érdemes elnézni, benne lesz természetesen az adásnaplóban, hogy hol keressétek. De voltak nem ennyire lenyűgöző témák, persze. Volt például egy nő, aki festőknek ül modellt, és gyakorlatilag azt mesélte el, miközben vetítette a diáit, hogy 45 perceket, 15 perc szünettel mennyire nehéz úgy ülni, hogy az ember a szemét sem mozgatja. Mert hogyha egy festő elégedetlen, akkor általában nem magával vezekszik, hanem sokkal inkább a modelljével. És a diái pedig azok képek voltak, amin az ő arca látszik, különböző tehetségtelenségű emberek által megfestve. Egészen lenyűgöző volt nézni, hogy miből csináltak, mit ezek a szerencsétlenek. Tényleg sokkal kevesebb embernek kéne festni, mert akkor lehet egyébként megélhetés nélkül maradni ez a szerencsétlen.
Hát vagy is feltétlenül szerencsétlen. Nem mindenki szokta utálni azt, hogy ő modell.
Utálni nem utálta, de nem lehet egyszerű azzal együtt élni, hogy más emberek mit festenek róla. Tényleg rendkívül rossz képek voltak. De volt előadás téglákról. Tudtad például, hogy volt egy nagy téglaválság alig 6 éve?
Valami rémlik, de azért meséld el, mintha már itt beszéltünk volna róla.
Azt hiszem, hogy 2008-as válsággal jött az, hogy beállt először a földbe a brit építőipar, illetve elkezdtek nem építeni. Ekkor lekapcsolták a téglagyárakat, amiket nem annyira gyors vagy egyszerű újraindítani. És amikor elkezdett feltámadni az építőipar, akkor nem volt elég tégla, ennek megfelelően viszont tégla fekete piac alakult ki, bármennyire hülyén is hangzik ez. Igazából klasszikus supply chain story, de érdekes hallani, hogy valami olyan teljesen hétköznapi dolog is, mint a tégla is megeshet ez. Aztán volt ismét gyűjtő, az csodálatos volt. Őt Twitteren lehet követni, Past Postcards néven ír, régi képeslapokat gyűjt, és nem csak képet szkenneli be, hanem egy pár módot idéz a szövegből is, és itt döbbentem rá, hogy nem csak én nem tudtam soha semmit írni, vagy semmi értelmeset írni a képeslapra, hanem más sem, emiatt gyakorlatilag egy héttel azelőtti időjárás jelentéseket küldözgettünk, amikor még csináltunk ilyet. Sziasztok, megérkeztünk, az idő jó.
És ezt a gyűjtő több ezer képeslapon prezentálja?
Igen. Bárhol hát egy pár érdekes is. Tehát nem mindegyik nyilvánvaló nagyon egy hülyeség, de alapvetően nagyon sok.
Oké, ez tényleg boring egy kicsit.
Ugye, hogy? És volt még egy, ami meg gyakorlatilag bevezetés a statisztikába. Aztán többit már megnézitek majd videón, hogyha egyszer felkerül a konferencia anyaga. Az előadó azt tervezte újra, hogy a brit pénzérme rendszer, ami hát ha volt már vele dolgot, akkor tudjátok, hogy viszonylag nehéz beletanulni, mert se a mérete, se az anyaga, se a vastagsága, se semmi nem jelzi azt, hogy milyen értékű apró van a kezetekbe.
Ráadásul az értékek is eléggé ilyen furcsa számok, nem?
Már annyira nem, bár a 20 centest az azért még, vagy 20 pencest azt meg kell szokni, hogy egyáltalán létezik. De szóval a 2 pencs az lényegesen nagyobb, mint a legtöbb dolog, kivétel az 50 pencs, az 5 pencs az akkora, mint a 20-as, és így tovább. És egyrészt végig számolta vastagság, nehézség és átmérő szerint az értéket, hogy hát ha valamelyik skála mentén van értelme ennek a rendszernek, lelő van point, nincsen. Majd újra tervezte az egész logaritmikus skála szerint az 1-es meg a 2-es kidobva, és ott jött az, hogy akkor hirtelen mindig grafikon úgy kezd el kinézni, hogy kell neki, és a végén még azt mondta, és akkor nézzük meg azt, hogy egy 1000 fontos hogyan néz neki ebbe a rendszerbe logaritmikus skála szerint, és nagyjából egy tenyérnyi érmében meg lehetne azt is oldani. Tehát, hogyha bármikor lenne egy országotok, és új pénzérme kell neki, tudom az embert, akit kell megkeresni, és pláne, hogyha ha 1000 fontos szeretnétek veretni, akkor meg még annyira.
Én ma voltam egy helyen, ahol lehet érmét veretni. Egyébként legtöbb magyar múzeumban ez egyfajta ilyen gyerekszórakoztató, felnőtt kirabló automata szokott lenni. Nyomta saját pénzérmét. Project. Ezt mi? Egyébként nem nyomtattunk.
Aha.
Ha erre akartál rákérdezni, nem nyomtattunk, az ilyesminek igyekszem tiszta erőből ellenállni. Egyébként a Természettudományi Múzeumban voltunk. Hát, és leginkább egy ilyen unott válvonogatással tudnék beszámolni arról, amit ott láttam, bár az tény, hogy amikor az ember belép, fölnéz a feje fölé, és ott lát egy egészen brutálisan nagy csontvázat, amiről kiderül, hogy ez egy bálnáé, akkor azon mindenféle meglepő dolgokat lát, és az például tök jó nézegetni. Például, hogy a bálnának van keze. Tudtad, hogy a bálnának van keze?
Nem, és mit csinál vele? Integetni hát előjétek?
A nulla ujjas kesztyűjében tartja, tehát nem is egy ujjas bundakesztyűt hord a bálna, hanem ujjatlant. A melső uszonyai, amik ugye kívül úgy néznek ki, mint uszonyok, azok belülről egy ilyen rendes 5 ujjas kezet rejtenek, ahol az ujjaknak, az egyes ujjaknak egymáshoz viszonyított arány, az szerintem lényegében megegyezik az emberi ujjak arányával, és akkor ezt magyaráztam a lányoknak, hogy hát igen, látjátok, mármint a lányaimnak, hogy és akkor ez a nagy dög, ez egyszer csak úgy elkezdett kimenni egy kicsit a partra, csak mondjuk azt nem tudom, hogy tudott így kimászni, hogyha nem volt hátsó lába, csak ilyen első. És szerencsére ezután ránéztem a irgalmatlan bálna csontváz alatt elhelyezett kis rajzra, és kiderült, hogy a bálnának vannak hátsó lábai is, amik el vannak csökevényesedve, és már bent vannak a testében, tehát nem láthatóak, meg itt a csontvázra sem voltak felaplikálva, de hogy tökre vannak neki hátsó lábai is, csökevényes formában.
Lehet rendelni extrákkal.
Így van, és ez nekem olyan tanulságos, meg ezen is gondolkodtam, hogy ott voltunk a Természettudományi Múzeumban, nem láttunk olyan nagyon-nagyon érdekes dolgokat, még nem voltak olyan nagyon-nagyon jók, inkább rosszak voltak a tárlatok, amiket megnéztünk, de hogy valahogy azt éreztem, hogy így kíváncsi vagyok mindenre, amit megmutatnak nekem, egyszerűen csak nem tudom, jól esik tudni, hogy az a propellerező, ilyen száraz levélféleség, ami úgy leszokott pörögni, az melyik fának a termése, meg az is, hogy a hatalmasban megépített emberi szem makettbe, hogyha besétálsz, akkor meg tudod nézni, hogy milyen a szemfenék, meg hogy működik a pupilla. Szóval, hogy valahogy az jutott az eszembe, hogy ez a kíváncsiság, hogyha meg tud így maradni, vagy át tudom adni a gyerekeimnek, akkor azzal szerintem adtam nekik egy ilyen jóféle útravalót, ez tök jó, hogyha az embert szórakoztatja az, hogy megtudhat új dolgokat.
Hát meg amúgy egyébként egy jól összerakott múzeumban annyira jó járni. Nem hittem igen, volna, igen. Amikor elindultunk, hogy én a London és Domúzónak a divat történeti kiállításán fogok kikötni. De lényegesen sokat többet tudok emiatt a férfi zakó meg a londoni divatnak a kialakulására, mint valaha hittem, hogy fogok. És nagyon menő volt.
Ezt abszolút el tudom képzelni. Te meg biztos azt is, hogy a Természettudományi Múzeum ezzel szemben hát nem ennyire jó azért. Kifejezetten valahogy azt éreztem, hogy 20. században járok. Na mindegy, de nem panaszkodásképpen mondom ezt az egészet, tök jó élmény volt ez is. Amúgy, ha már a múzeumoknál tartunk, akkor tegnap pedig a Ludwig Múzeumban jártunk, ahol két kiállítás is van most, mind a kettő a popzene, vagy mondjuk, hogy a könnyű zene, a könnyű zenészek rajongói és ennek művészi ábrázolása viszonyrendszerében történik. Az egyik kiállítás általában a zene és a rajongók viszonyáról szól, a másik pedig a magyar undergroundnak a hogy hívjuk ezt a dolgot? Képzőművészeti, ezt a szót kerestem, képzőművészeti lenyomatát vagy produktumait mutatja be, és mind a két kiállítás olyan, hogy így főleg, hogyha volt bármiféle viszonyod ezekkel helyzetekkel, zenékkel, akkor egy rendkívül inspiráló és a maga nemében könnyed kiállítást, tökre érdemes megnézni. Sok-sok szellemességet láthatsz. Hogy tényleg csak az egyik bevezető művet mondjam el, az szerintem nagyon sokat elmond ezekről a kiállításokról. Egy művész azt találta ki, hogy bizonyos ilyen nagyon jól definált, vagy jól formált rajongói körök képviselőit hívta meg egy fotózásra, és ilyen panorámafotókat csinált, ahol a rajongók az ő rekvizitumaikkal egyetemben egy csoportképhez állnak modellt. Vannak abbások, Iron Maidenesek, Grateful Deadesek, meg tudom, Britney Spearsesek, Marilyn Mansonosok. Tehát külön-külön mindegyik szubkultúra egy-egy ilyen csoportképen, és egyszerűen zseniális látni azt. Tehát így nagyjából mindent elmond a rajongás lélektanáról, arról, hogy végignézed ezeket az embereket, és azt láthatod, hogy kicsit azért ilyen szerencsétlenek, kicsit bele vannak kötve ebbe a dologba, kicsit valami helyett rajonganak, és festik az arcukat, vagy vesznek föl hülye jelmezeket. És hogy az Iron Maidenesekkel mennyivel szívesebben mennék el sörözni, mint az abbás könyvelő csapattal. Pedig egyébként talán zenében nem ezt a preferencia sorrendet állítanám fel. Na mindegy, szóval, hogy nagyon jó kiállítás volt.
Erről hirtelzettet teszem egyébként, hogy van az a fajta már nem belvárosi kocsma, aminek van zenegépe, és aminek a zenegép előtt 11-kor megtalálható egy nagyon részeg bőrkabátos ember, aki oszélt énekel vele. Várostól és élethelyzettől teljesen függetlenül.
Ez pontosan így van. És ezt egy fényképen rögzíteni, az bizony már sűrítés, az bizony már művészet, az bizony már világábrázolás. Na jó, de ne ragadjunk le a múzeumoknál.
Vissza akartam még tekerni egy kicsit az érméhez, mert van egy podcast ajánlom gyors nevéről, talán nem beszéltünk még eddig. A 99% Invisible-nek volt egy adása a katonai challenge coinokról, aminek külön kultúrája van. Van benne egy sörözős játék, van benne egy megbecsülés valamilyen módon átadása a rangokon és fegyvernemeken keresztül, és van benne egy ilyen összetartozás dolog. Katonai egységek, csapatok, akárkik csinálnak maguknak ilyen gyűjtős érméket, és azt lehet kapni, lehet adni, és ki lehet hívni a másikat, ha nincsen nála érme, akkor bizony ő fizeti a következő kört. Erről szól a Coincheck című epizód. Mindenképpen hallgassatok bele.
Érdekesen hangzik, belehallgatok. De mesélj még Londonról, ha van még mit mesélned róla. Az egy dolog biztos, hogy van, de még abban nem kérdezek bele.
Nem is tudom, hogy mit lehet. Ez ilyen széttartó dolog volt mindig. Azon túl, hogy mert megint sokkal többet tudok textilekről például, mint hittem, hogy fogok. Egyrészt találtunk afrikai piacot, úgyhogy hazajöttem 12 yard rendkívül színes afrikai viasznyomott textillel, amiből majd a legtöbb élethelyzetben felvetetlen ingek lesznek egyszer csak. És én még jól jártam, mert Gáspár valami 25 méter anyaggal tért haza, mert talált olcsó tweedet, és aki tudja, hogy olcsó tweedet találni, mekkora kincs, az most már gyanítom, írja is a levelet, hogy hol kell azt venni. Waltham Store piacán kell keresni, kedves hallgatók. Megjártunk ugyanint a William Morris Múzeumban, aki unta a viktoriánus kort, azért ilyen nagy mintás, középkorias hatású tapétákat tervezett, és ezzel lett világhíres, és királyi megrendeléseket gyűjtött be, meg tervezett könyvet, házat, bútort, mindent, ami az ő világába belefért. Csendesen elnyomorgott egy emeletes, nagyszobás, gyönyörű szép házban, meg volt egy másik, amit a haverjaival közösségi kultúra és alkotótérként kifestettek maguknak, és megépítettek, csak az kint valannat, oda nem mentünk el. Meg volt ott afrikai textiles kiállításon, az is nagyon jó.
Ezzel már nehezen tudok mit kezdeni, tehát az afrikai textiles kiállításra azt mondod, hogy nagyon jó, ez marra nehéz. Nem tudom mással magyarázni, mint azzal, hogy általában minden dolog, amiről tudást lehet szerezni, az nagyon szórakoztató tud lenni.
A következő van, ezt lehet kommunikációra használni. És hogyha egy öregebb, vagy idősebb nő a fiatalabb vetításával szembe felveszi a én már azt tudom, hogy te nem, vagy te még nem jellegű közmondással dísztett textilt, akkor azt mondja, mindenki érti abban a kultúrában, hogy kinek üzen, és mit üzen, és hogyan. És nem csak ez egy üzenet létezik, hanem nagyon sok. Azt hiszem, hogy ez a fajta ilyen ruhával üzengetés itthon nincsen. Vagy nem tudom párját neki.
Meglepne egyébként, ha nem volna, de értelek, az mondjuk igaz, hogy legyezővel például lehet üzenni, bár az sem a magyar falunak a divatja volt, de aki beszélte a legyezők nyelvét, az nagyon sok mindent tudott azon kommunikálni.
Igen, és a kommunikációtól lesz érdekes, meg persze attól, hogy Nelson Mandela sorminta lesz benne. Vagy amikor megválasztják Barack Obamát, akkor lesz hirtelen Barack Obamás textil, mert egy afrikai ember vezeti az Egyesült Államokat, és erre büszkének kell lenni.
Jól hiszem, hogy voltatok Bugyi Múzeumban is?
Voltunk Bugyi Múzeumban, de ez így a szűk verzió dolognak. Igazából a Victorian d'Albert Múzeumnak, ahol aztán tényleg minden van. Annak van most egy divattörténeti kiállítása, a Bugyi kiállítás, Andresnek hívják, és a női fűzők, nem tudom én, 300 évétől kezdve egészen a már otthon is viselhető pizsamák, illetve nem a már nem veszem le, amikor felkeltem és öltözök át otthoniba loungewear-ré váló pizsamákig tart kb. A dolog. Divattervezőstül, divat irányzatostul, halcsontos fűzőstől, ami minden korban máshogy próbálta megnyomorítani szerencsétlen nőket, és olyan felfedéseket tettünk például, hogy egyrészt a Jéger alsót, azt egy Jéger nevű csávorról nevezték el, aki kitalálta azt, hogy és minden, hogyha az emberiség a világtörténetben talán először úgy öltözne, hogy ez nem egészségtelen, illetve a másik pedig, hogy tangát valakinek fel kellett találnia. Van egy ember, aki ez a tangát kötni lehet. És most kis googlizom, hogy kimen nincsenek kézen a jegyzeteim.
Tehát egyszer csak valaki így ült a tervező asztal előtt, és egymás után gyűrte össze a papírlapokat, amire különböző bugyi formákat rajzolt, míg aztán egyszer csak végre rátekintett, egészen közelről sem, és alig látta csak, és akkor azt mondta, igen, ez lesz a jó bugyi.
Igen. Ha minden igaz, akkor ez Rudi Genreich lesz, és akkor én még úgy gondolta, hogy ez első pillanattól kezdve egy unisex viselet lesz, aztán nem így alakult, ha minden igaz.
Értem. Azt akartam kérdezni, hogy használtatok-e valamilyen a tájékozódás segítő nem offline eszközt?
Persze, hogy. A Google Maps eszközt egyébként alapvetően. Ahogy megérkeztünk, vettünk helyi internetet, meg helyi SIM-et, és annak ez, hogy ott több interneten van, mint mondjuk itthon már egy korlátlan sikerült vásárolni, onnantól kezdve azért nagyon kényelmes nagyjából bárhol lenni. Mert akkor az tervez neked útvonalat, nem hagyja, hogy elveszél az egyébként nagyon sok londoni metró között. Amire borzasztóan nem jó, az a kajáda keresés. Ezen teljesen meglepődtem. A Google Maps nem tud eleget, vagy nem tud elég jól, vagy rosszul kerestem mindesetre. Simán ilyen rámutatunk egy helyre, és bemegyünk alapon, sokkal jobb dolgokat találtunk, mint a mutas nekem egy bárt itt a környéken funkció használatával.
Erre a Google Maps lényegében alkalmatlan, ez azt hiszem nagyjából mindenhol így van, és nem csoda, hogy más appok, mit tudom én, a Swarm például az erre sokkal több esélyt ad neked. Azt akartam kérdezni, hogy nem használtatok-e valamiféle ilyen turista útbaigazítós, mi van a környéken, ami menő, vagy lokálok, mármint hogy a helyi lakosok a lehetőségekről típusú appot?
Nem, Rómában próbáltam megélni a Lonely Planet-nek az appjával, de Lonely Planet, azt hiszem Lonely Planet volt, de rosszabb volt, mint a Maps. Tehát, hogy magára a navigációra sokkal szarabb volt, és onnantól ezek két app között kell váltogatnod, és ezek közül egyik még lassan is töltődik be.
Értek mindent.
Tehát azt olyan ugye... igazán jót még nem tudok, hogy ezt valaki megcsinálja, nagyon fogom érte szeretni.
Hát, ha ezt valaki meg fogja csinálni, akkor egyfelől híres lesz, másfelől meg nem biztos, mert szerintem egy csomó ilyet megcsináltak már, és hogy mégsem használjuk őket, vagy mégsem használhatók, az valami alapvető rendszerhibát jelez. Ez valami nincs rendben ezzel az egésszel. Ez úgy adná magát, ez sok embernek kell, valódi problémára adna választ, és hát nem. Ja, mondjuk a Lonely Planet-nek az alkalmazása, ami alapvetően felsorol helyeket, az nem olyan jó szerintem, mint az a koncepció, amire több app is létezik, hogy megkérdezheted egy abban, hogy ahol éppen állok, ott azon a környéken van-e valami érdekes, hogy itt hol lehet egy jót enni, és a helyben lakó embereknél pittyeg ilyenkor a náluk szintén installáltabb, hogy itt volna egy hülye turista, akit útba kéne igazítani. Nyilván aztán, amikor majd te utazol, akkor téged igazítanak útba a közösség tagjai. Ez így elég jól hangzik. Az ember helyiektől kérdezne elsősorban. Vagy én mindig abban hiszek, hogy annak hiszek, amikor egy helyben lakó ember azt mondja, hogy itt van a sarkon egy étterem, azt mindenképp érdemes kipróbálni.
Ez persze nagyban függ attól, hogy mennyire vagy turistás részen. Mondjuk egy Londonba simán lehet, hogy működne egy ilyen turisták által megszállt városban, mint mondjuk Rómában. Egyáltalán nem biztos, ott az élet a belvárostól 3-4-5-6 megállóval kiebb kezdett el elkezdődni, ha már nem emberek mutogattak egymásnak esernyővel, hogy ott a Kolosseum.
Én általában igyekszem menekülni azokról a helyekről, ahol emberek mutogatnak egymásnak, hogy ott a Kolosseum. Én nagyon nem szeretem ezt, nem tudom, biztos ez ilyen nagyon kis béna és egyszerű különbözni vágyás, egyszerűen nem szeretek a tömeggel együtt mozogni. Never mind, nem olyan fontos, nem akartam túldimenzionálni ezt a kérdést. Azt akartam viszont megkérdezni, hogy ha jól gondolom, akkor nem vittél magaddal a számítógépet.
Nem, annál sem, nem volt laptopom éppen.
Fel tudtad dolgozni ezt az érzést? Nem ütött ki?
Nem, hazajöttem és vettem egyet. Volt nálam tablet egyébként, amire rá lehet osztani az internetet, de igazából a tablet az nem erre való már megint, vagy az nem jött be. Telefonon el lehet élni egy hétig, csak az ember nem ír hosszú leveleket.
Hát viszont, hogyha ez már itt kiderült, akkor azt muszáj lesz elmondanod, hogy annyi sok év MacBook Air használat után végül is, amikor a MacBook Air már nem volt tovább a barátod, akkor milyen új tabletre esett, vagy milyen új laptopra esett a választásod?
Használt laptopot vettem, egy X220-est, ami a MacBook Air előtti céges gépen volt.
Ez ugye egy ThinkPad.
Ez egy ThinkPad. Fekete.
De már Lenovo?
Az összes színe, ez már Lenovo sajnos, de még a régi típusú klattyogos billentyűzet van benne, nem ez a sziget billentyűzet. 12 colos, és már akadnak rajta matricák, de még nem annyi, mint a leadott céges gépemen volt, hogy még nem a sajátom teljesen.
Aha, és ez így, nem tudom, egy Windows-t futtat, gondolom.
Windows 10-est.
Aha, és az nem tudom, erős, gyenge ez? Gondolom, játszani nem lehet rajta, de nem is akarsz.
Játszani valószínűleg jobban lehet rajta egyébként, mint a Mac-en lehetett, mert abban, nem tudom, legendásan lassú volt valamiért erre a célra, igen. De nem nagyon akarok. Arra itt van az asztali gép, aminél most ülök, az játékatok alkalmas, azt magammal vinni kényelmetlen.
Szóval ez kifejezetten egy ilyen újságíró műszer.
Egy dologgal szívattam meg egyébként magamat, az a Mac-ről való leköltözés volt. Felmásoltam egy HFS-re formázott pendrive-ra a maradék doksiaimat.
Ajjajjaj.
Majd tegnap töltöttem HFS drivert Windows-ra próba verzióban, hogy le tudjam másolni azt a 15 fájt, amit sehogy nem lehet róla imádkozni. A ma este programja a HFS driver leírtása lesz. Értelek. Mert ezek valamiért nem beszélnek egymással még mindig rendesen.
Akkor az igazán csak a lábjegyzeteként kérdezem, hogy akkor te most így ilyen szabad vagy-e pillanatnyilag, és holnap után, amikor mások munkába mennek, akkor te csak heversz otthon, és valamikor délben elmész egy beszélgetésre.
Nagyjából igen. Képzeljem? A nap hátralévő részében pedig, nem tudom én, Simon & Garfunkel feldolgozásokat hallgatok dél-albán művészektől.
Azért ennek van egy elég vonzó érzete, ahogy így magam elé képzelem ezt, hogy tehát egyfelől az ember egy kicsit rettek, hogy mi lesz vele, másfelől meg van egy ilyen nagy szabadságérzet, hogy évek óta először itt egy kedd vagy egy csütörtök, és nincs dolga, és nem azért nincs dolga, mert influenzás, hanem azért nincs dolga, mert tényleg nincs dolga.
Őrületesen jó. Az az igazság, hogy látom a horizonton azt a pontot, amikor ki fog röhögni a bankautomat, és nem adja vissza a bankkártyámat. De emellett azért ez a holnap beülök egy kávéházba, és írok valamit a saját örömömre, ez meg teljesen megvan. Van egy, nem tudom, metrikus tonna londoni jegyzetem, amiből össze akarok hozni legalább egy-két blogposztot, hogy mit láttam, miért érdekes, hová kell tovább kattintani.
Hol lehet majd olvasni ezeket a posztokat?
Simán a blogomon, Virtuots. 1000 éve megvan, most egy ideje nem írtam, de ott van.
Hát, ha kíváncsiak rá, kedves hallgatók, worldshots.org. Hú, worldshots.hu.
De majd belinkeljük. 2016 negyedik hor kiraktam valamit. Ja igen, a minden vége napon. És azt nézem most, hogy te jó Isten, 2003. szeptemberében kezdődött.
Az akkor már egy igencsak korosodó éltes blog.
Nem menjünk ebbe bele, igen.
Rendben, nem menjünk ebbe bele. A London, nem tudom, hogy London ügyben kimaradt-e még valami az élmény beszámolódból, vagy már tudunk mindent.
Két dolog, amit viszont én akartam mesélni, hogy tettünk nagy felfedezéseket. Az egyik az, hogy a hoverboard az egy teljesen létező dolog. Nem abban az értelemben, hogy menő fiatalok használják tömegesen, hanem hogy láttunk gyereket elgurulni vele este a külvárosban a kínai előtt, ahol ültünk bent, csíkos papucsban és rotírzakniban. Tehát ott megtalálta a helyét. A másik pedig, hogy az e-cigi az meg őrületesen létező dolog. A legkisebb kisboltban is lehet hozzá kapni e-cigi likvidet, folyadékot, mi a bánatot. És hogy ez amennyire ilyen marginális dolognak tűnik, hogyha az ember nem figyel rá, annyira tömegjelenségnek hat. Mert a legkisebb kisbolt, ahol van lengyel sör a helyi munkásoknak, az biztos, hogy nem forgalmazza csak azért, mert ez egy szexi termék, hiszen nem az.
Igen, és akkor de ez úgy is van, hogy mondjuk lehet e-cigarettázni a pubokban?
A pubokban nem tudom, nem láttam ott e-cigarettázó embereket. Kint a pubok előtt viszont igen. És teljesen mindegy, hogy a helyi infoparknak számító Canary Wharfon voltunk, vagy valahol kintebb és rosszabb helyen.
Értem. Szóval az e-cigaretta leigázta Londont. Oké. A onnan visszajövet valami jó kis, nem tudom, lövöldözős élmény?
Semmi. Semmi az égéten. Nyugalom volt szépen. Viszont te merre jártál? Mert látom ide beírva azt, hogy Media Hungary, de én csak fél szemmel látom, hogy egyetlen történt ez, és...
Igen, és igazándiból... Még csak abban sem vagyok biztos, hogy bármennyire is ide tartozó téma ez, de valóban, amikor te már éppen megjöttél Londonból, én akkor jöttem meg a kétnapos Media Hungary konferenciáról Siófokról, ahonnan legutóbb ugye együtt számoltunk be, bár az lehet, hogy Internet Hungary volt, és ősszel történt.
Internet Hungary voltunk.
Mert hogy igen, voltam két napig a Media Hungary-n, nagyon jól éreztem magam, nagyon jó kerekasztalokat tudtam csinálni, nagyon jól ment, és nagyon sok jó fej, meg fontos, meg érdekes emberrel találkoztam. Ez nekem egy mulatságos volt, de lehet, hogy egy a szakmában kevésbé beágyazott valakinek a számára nem annyira szórakoztató ez a dolog. Egyrészt, másrészt pedig nem tudom, hogy vannak-e olyan technológiai vonatkozások, amiket így hirtelen kiragadva ide lehetne rángatni. Az biztos, hogy a Media Hungary már megint nagyobb volt, mint eddig bármikor. A diszkóban a szokásos módon kevéssé volt jó a zene, úgyhogy aki erre hiszt is, az folyamatosan nyafogott, hogy miért vannak ilyen szarszámok. Én szerencsére inkább táncolni szoktam, és nem a számokon nyavajogni, úgyhogy én ott is jól éreztem magam. És Hát leginkább, ha valami trendet akarnék mondani, akkor az az, hogy tudom már, igen, valamelyik értő ismerősen megkérdezte, de tényleg értő, tehát hirtelen fura is volt, hogy ugye akkor azért itt a nagyon internetes fejek azért nincsenek, nem? Hát ez a média hangeri, itt ugye a tévések meg reklámosok vannak. És az a helyzet, hogy itt persze tévések és reklámosok is vannak, na de könyörgöm, az online média is média, sőt olyannyira az, hogy nagyon sok online médiás ember van, talán kevesebb startuppal találkozni, és kevesebb programozóval, mint az Internet Hungary-n, de azért a nagy médiavállalatok azok nagyon erősen az online vagy jelenlétükkel vannak jelen, ami nem csoda, hiszen 2015 már az az év volt, amikor az hirdetések piaca, vagy hogy mondjam, a digitális hirdetési piac egészen brutálisan hatalmas volt már a teljes tortához képest. Úgyhogy ez egy fontos megemlítendő információ. Talán az még egy érdekes trend, hogy a kereskedelmi televíziók egyelőre nem gondolják úgy, hogy nagyon kellene kezdeniük valamit az internettel, meg az interaktivitással. És alapvetően egy kicsit volt egy olyan érzésem, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, amikor egy hasonló konferencián a Népszabadság akkori főszerkesztője mondta azt a színpadon, hogy hát így jópofa cuki dolog tényleg ez az internet, de hát most ezen igazán nem kell nekik mit aggódniuk, hát a print napilapnak ennyi és ennyi vevője és ennyi előfizetője van, és nem is látszik, hogy ez a trend változóban volna. Ehhez képest miért is kéne néhány kis blognak látszó vacaktól megijedniük, és akkor még kicsit puffogtunk azon, hogy na hát ez se tudja, mit beszél, és majd pár év múlva hogy rá fog döbbenni, és hát úgy lett. Tehát most már a példányszámok tekintetében a printlapok nem nagyon összevethetőek a digitális eléréssel.
Ez egyébként érdekes, mert hogy amikor legutoljára voltunk Internet Hungary-n, akkor indult éppen a tények.hu az akkori TV2-nek az akkori online próbálkozása, és ott azt kommunikálták a színpadról lazán hátradőlve a székben, hogy ők 5,5 perc alatt mindenkit lenyomnak az interneten, mert itt van a tudás. Aztán, de hogy máshogy alakult minden.
Ez mikor volt? Ez azért régebben volt, nem?
Nem. Ez a most őszi.
Ja. Hát akkor az újraindulás volt inkább, mert tények.hu régebben is volt, nem, de abban igazad van, hogy nem nyomtak le még senkit.
Illetve közben átváltozott a TV2, hogy tulajdonosi struktúra, és talán még a tartalomfogyasztási szokások is megváltoztak.
Igen, egyébként ez egy rendkívül erősen érezhető trend volt, hogy ezen a konferencián, ami talán a legpregnánsabb jelenség volt, hogy a két nagy kereskedelmi TV képviselő léptenyomon oda mondogattak egymásnak, zaftosabbnál zaftosabb szúrásokat helyeztek el a nagy nyilvánosság előtt egyfolytában, tehát lehetett érezni egy ilyen szinte nem is a felszín alatt, hanem inkább a felszínen zajló cicaharcot a két nagy kereskedelmi tévé között.
Szórakoztatóan tették ezt?
Hát igen, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy igen, én nekem kívülről nézve szórakoztató volt, bár az egyik kerekasztalomat annyira brutálisan meghekkelték, hogy ütötték, vágták az orromat utána, hogy ezt hogy engedhettem. Az tényleg nagyon csúnya volt. Egy ilyen igazi pranknek lettem a részese, legalábbis most már úgy gondolom. Nagyon jól sült el az egész, de igen, volt egy pillanat, amikor az egyik kerekasztalban egy TV2-höz közeli ember, meg egy RTL klub ember, meg egy független reklámos beszélgetett volna velem. A független reklámos megbetegedett, a TV2-es arc nem volt sehol, nem találtuk, és akkor ketten az RTL-essel azt mondtuk, hogy akkor hát ez már egy béna lenne, ha én mély interjút készítenék vele, inkább hívjunk fel a közönség soraiból kvázi random embereket, és akkor majd lesz egy beszélgetés. És felmentünk a színpadra, és beszélgető társam a kvázi random emberek helyett felhívott 3 RTL klubos embert, tehát így hirtelen egy RTL klub megbeszélésé álltunk össze, majd az első mondatok után előkerült a TV2-höz közel álló ember, aki szintén kiült a színpadra. Ezek után az életemért harcoltam, amikor igyekeztem egyenlő terepet biztosítani a két fél számára, és utána teljesen jogosan megkaptam a magamét, hogy ezt így hogy. Szóval, hogy ez érezhető volt egy ilyen adok-kapok, de volt azért hasonló a printlapok között is, talán ami nem volt ilyen, az, hogy a YouTube csatorna hálózatok, amiből most már nem csak egy van, a Special Effects Media, hanem indul egy másik, az egyszer volt pont, hogy gyerek tartalom, vagy gyerekportálnak a tulajdonosa indította el a 4Kids YouTube csatornát, ami ilyen mindenféle, hát mondjuk, hogy ilyen kultúra finisebb tartalmakat fog össze. Ennek a két csatornának a tulajdonosai, vezetői vidámon beszélgettek. Nagy egyetértésben.
Hát hiszen sehol nem harapnak bele egymás piacába.
De azért ez ebben a formában talán nem igaz, de azt gondolnánk, hogy ó, hát ezek ilyen kis cukorka, kis apróságok. Ezt az egy adatot el akarom mondani, mert ez engem szíven ütött, és szerintem ez egy fontos tudás. A Special Effects Network az egy ilyen magyar YouTube sztárokat összefogó hálózat, tehát ilyen kis YouTube sztároknak a csatornáit fogja össze, de azért ezek a kis YouTube sztárok, mondom viccesen, azért ezek olyanok, mint a Follow Anna, akit nem is tudom, 90 ezeren követnek, most nem mernék, persze lehet, hogy nagy marhaságot mondok, és valójában 300 ezeren. Brutális nagy számok ezek, és a Dancsó Péter a legnagyobb sztárjuk talán. Szóval, hogy ilyen sztárból van mondjuk 50-60-70 a csatornában, és akkor egyetlen egy számadatot mondok, tehát magyar nyelven beszélgető tinik smink videóiról beszélünk, meg ilyen kis életmód, meg kihívás videóiról. Ez a körülbelül két éve létező hálózat 2015-ben 777 millió videó megtekintést mondhat magáénak. 777 millió videó megtekintés. Az jó sok.
Az nice, igen. Engem mindig az érdekel ebből a sztoriból, hogy egyrészt, hogy Follow Anna ebből mennyit visz haza.
Follow Anna most már ezzel nem keres rosszul. De ennél talán érdekesebb, hogy maga a cég, ami erre alapult, hogy ezeket a kis csatornákat fogja össze, ők hogy élnek belőle, és kérdésemre azt a választ kaptam, hogy a 6 fős cég ebből él. Tehát 6 ember fizetését már kitermeli az, hogy képviselik egyebek között Follow Annát.
A másik pedig az, hogy ez az egész YouTube sztáros dolog, ez egészen lenyűgöző módon nem leplezi, hogy mennyire reklám.
Hogy, bocsánat, egészen nem leplezi, hogy?
Hogy mennyire reklám. Felnéztem most éppen Follow Annának az Instagramjára. Az utolsó képen egy jól elolvasható cég, jól elolvasható krémét tartja a kezében. 3-mal lejjebb egy másikét, 4-jel lejjebb egy órát, 5-tel lejjebb egy üdítőt, 6-tal lejjebb egy szemüveget, és így tovább.
Jó, és de igen, ez így van. Ennek ellenére ezek a lányok és fiúk valóban képesek a nagyon fiatal nézőknek a figyelmét bevonzani, és csak hogy az előbbi mondásom ne legyen teljes hülyeség, tehát mondjuk a Follow Annának 161 ezer előfizetője vagy subscribere van, és egy-egy jobb videóját azt így, hát 76 ezer, 136 ezer, 53 ezer, 177 ezer, tehát ilyen jó nagy megtekintés számok.
Igen, a számaidok tök jók.
A számai valóban tök jók.
Meg is nézze oldás után, hogy mi az a dolog, ami boldoggá teszi.
Rendben, akkor erről a következő adásban beszámolhatsz. Azon gondolkodom, hogy ennyi mondhatni mellébeszélés után ne kezdjünk-e esetleg abba bele, hogy beszéljünk a témáinkról.
Hát nagy gyorsan. Szerintem választunk egy-egy témát, és a többit a szátlapátoljuk jövő hétre.
Úgy érzed, hogy ilyen könnyen elengedhetünk mindent?
Igen, hiszen az idő kezdete óta beszélgetünk már lassan. De tényleg vannak itt jó dolgok még.
Meg hát van egy csomó kis apróság, mert azért igazság szerint az van, hogy Az elmúlt hetekben olyan nagy dolgok talán nem történtek, vagy hát történtek olyan dolgok, amik most kicsinek látszanak, lehet, hogy egyszer nagy dolgokká fognak válni. Az például, hogy Elon Musk, aki mondjuk nem feltétlenül egy évvel ezelőtt, vagy talán annyi se volt, arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia a legnagyobb veszélye az emberiségre nézvést, az most hát felszínes megítélés szerint ezzel szembefordulva, jobban átgondolva ezt, ebből kiindulva bejelentette, hogy elindította, vagy mondjuk, hogy bétában elérhetővé tette mindenki számára az OpenAI nevű ilyen 1 milliárd dolláros alaptőkéjű non-profit vállalkozását, mert azt hiszem, ugye ez non-profit vállalkozás, amit két ilyen hozzá hasonló nagymenő Silicon Valley-beli csávóval alapított, aminek az a feladata, vagy az a kitűzött célja, hogy free terepet biztosítson a mesterséges intelligencia fejlesztéshez. És igen, ami most konkrétan elindult, és ami bejelentés volt, az a OpenAI Gym.
Igen, ami egy toolkit oktatásra.
Nem, egy gyakorlóter. Lényegében ilyen sandboxok, különféle alapvető MI stratégiáknak a tesztelésére. Tehát ezek olyan környezetek, amiben az ilyen reinforcement learning, meg mély tanulás, deep learning technológiákat lehet tesztelni, vagy algoritmusokat lehet tesztelni. Uh-huh. Ingyenesen. Szóval, hogy ez tipikusan az a dolog, amire most kb. Így megvonjuk a vállunkat, de lehet, hogy 10 év múlva ezt úgy fogjuk emlegetni, hogy na hát az volt az a pillanat, amikor. És aztán a bemondat befejezés az persze majd csak akkor fog látszani. De mondjuk szerintem ez volt az, ami történt nagyjából a múlt héten, meg még talán az, hogy a magyar kormány betiltotta az Ubert. Az Uber pedig azt mondta, hogy ez őt olyan nagyon nem érdekli. A jelen
de
pillanatban...
lehet még költeni?
Azt nem tudom, de vannak, tehát működik az app, és vannak autók a városban most adás előtt. Direkt megnéztem, és teljesen létezik. Az is igaz, hogy szerintem, hát ezt nem tudom ugyan, hogy azon a hatályba lépette a szabályozás, az új szabályozás, vagy sem. Egy dolog biztos, meghirdettek egy Facebook eseményt, hogy június 1-én ne utaz taxival, ami kb. Arról szól, hogyha pár száz taxis így minden kedden sakban tarthatja a fővárost, egyébként azon a kedden is, amikor már egy napja tény volt, hogy betiltották Magyarországon az Ubert lényegében. És azóta is újabb sztrájkokra készülnek, és már igazán nem lehet érteni, mi a jó Istent akarnak. Szóval, hogyha pár száz taxis elégedetlensége az szülhet ilyesmit, akkor igazán jó lenne, hogy azt a pár száz taxist is valahogy, nem tudom, tehát mi is elégedetlenkedhetnénk. És ez talán egy módszer lehet. Na, ezt a meghirdetése után ezt az eseményt több tízezren, úgy emlékszem, 50 000 körülbelül már lájkolták, hogy most éppen hol tart, azt nem tudom.
De ez nem egy olyan dolog, ami nem fog látszani a való világban? És ilyen módon mondjuk médiaművészetként értékelhető kizárólag?
Ki lehetne ebből indulni, és lehetne azt gondolni, hogy igen, ez így van, de hogyha megfelelőképpen a szervezők coverolják ezt a dolgot, tehát így beszámolnak arról, hogy mekkora forgalom csökkenés volt, vagy kiderítik valahogy ezt, megmutatják a médiákokban a hosszú taxisorokat a drosztokon, biztos nem lesz, mert biztos nem fognak kimenni dolgozni aznap a taxisok. Szóval igen, nehéz ezt kommunikálni, de hát
ugye szóval megint interjúolnak taxival nem utazó embereket.
Hogy mondod?
Meginterjúolnak taxival nem utazó embereket. Ő itt Pál, és éppen nem utazik taxival. Pál, miért nem utazott taxival?
A nap miatt. Jó, igen, ebben igazad van.
Itt eszembe ránéztem most az Uberre, egyrészt letölthető, másrészt pedig az a nagyon vicces, hogy van a Play Store-ban ez a csillagozós értékelős dolog, amire a magyar népségkatonaság úgy szállt rá, hogy 5 csillag, itt van a promókódom, használjátok. És ilyenből van nagyjából 5 oldalnyi, mindenki szeretné a feliratkozó után járó ingyen 2500 forintot.
Aha. Hát ezt is megértem. Lehet, hogy tényleg jobb lenne egy kicsit ügyesebben. Nem is tudom. Jó, nem tudom, mit kéne csinálni, egyáltalán nem tudom. A számokat eltúloztam, közben megnéztem, 10 000-en mennek erre az eseményre, mármint, hogy 10 000-en vesznek részt legalábbis a Facebook event szerint, és még további 5 000-en érdeklődnek a dolog iránt. Tehát az 50 000 az egy erős túlzás volt.
10 000 sem rossz, hogyha ha látható valahogy az, hogy az a 10 000 ember ott van.
Igen. Na jó, ez történt körülbelül, én legalábbis erről tudok, hogy történt a világban az elmúlt másfél hétben. Talán még az történt, hogy az Instagram új logóval és új dizájnnal jelentkezett.
Amit még nem frissítettem be, pedig nagyon várom már ezt a szivárvány színű mosógép logót, hiszen mindenki arról sírt, hogy ez mennyire csúnya. Most már látnám a telefonomon.
Én nem gondolnám, hogy annyira csúnya volna, de azt hiszem életemben először történt meg velem, hogy egy ilyen logó és arculatváltást, azt, hogy alapvetően nem szeretek, nem zavar nagyon, mert nem is lett nagyon agresszív, vagy sőt, egyáltalán nem lett agresszív a váltás. Nekem kicsit olyan helyen öncélúnak tűnik, és nem pontosan értem. De én talán értem is, de nem tűnt nagyon fontosnak. Ugye az Instagramnak egy ilyen skeomorf logója volt, tehát egy polaroid fényképezőgépet formázó logó volt rajta, a kis csillanásokkal, meg gombokkal. És akkor ehhez képest most egy teljesen flat, kétdimenziós logója lett. A belső, tehát az appon belüli felületet pedig egyszerűen csak átszínezték. És hogy olyan, nem szeretem, jobb szerettem a régit, pedig én mindig nagyon szoktam szeretni a változtatást és az új dizájnokat, de itt kifejezetten a régit csíptem jobban.
Az a baj ezzel, hogy ez ilyen semmilyen. Fel fog tűnni egyébként, mert Androidon egy ennyire színes logó az feltűnik, de nem gondolok róla semmit, ahogy így ránézek.
Igen, én is így vagyok vele, hogy nem szül érzelmeket.
Egyébként a Nextweb megszavaztatta az olvasóit, 2574 szavazatnál 66% szerint szar az új logó.
Ez nem rossz, akkor 44% szerint, bocsánat, 34% szerint jó. Az szerintem nem olyan rossz, egy ilyen nagy váltásnál, ha az egy harmad komája, az elmegy.
Egyébként tudom, mi lesz még, de az még nem történik, az csak a jövő hetek történése. Ha minden igaz, akkor befejeződik a Google elleni versenyvizsgálat Európában, és valami bődületesen nagy számokat emlegetnek, hogy mennyi büntetést akarnak rá nyomni a cégre.
És akkor de ez úgy befejeződik, hogy egy elsőfokú ítélet lesz, vagy úgy befejeződik, hogy most már a fellebezés sem lehetőség, és holnap fizetni kell.
Lehet majd még vitatni, úgy tudom. Bár amennyiben az EU-val szemben meg tudják ezt nyerni. És minden bizony meg fogja ezt tenni, mert azt a minimum 3 milliárd eurót és maximális lehetőséggel, az pedig a 6,6 milliárd, ami a 1/10 az éves szélzőknek, azt szerintem nem akarják kifizetni. Rosszul venné ki magát a könyvekben. Mm-hmm.
Igen, valóban elég vacakon hangzik. Ne fizessetek. Vagy fizessetek? Most már nem tudom, kinek az oldalára álljak.
Nem is tudom. Igazából végig kéne gondolni. Valószínűleg a ne fizessetek, de adózatok itt lenne a megoldás.
Van nekem egy jó barátom, a LabCorp ügyvezetője, aki erre mindig azt mondja, és nagyon mélyen hiszek abban, hogy igaza van, hogy inkább az adózást kéne úgy átalakítani, hogy az illeszkedjen a globális piac kihívásaihoz, és ne bevétel után kelljen adót fizetni, hanem pénzmozgás után. Ugyanis, hogyha tranzakciós adót fizetsz, akkor az adott országban történő átutalások azok, amik után fizetsz, tehát ott akkor egész precízen a te bevételedet fogod lekövetni. Ez ugyan nem nyereségadó, hanem forgalmi adó, de nincs azzal semmi baj, csak jól kell megállapítani a mértékét, akkor mindjárt nem lehetne adóparadicsomokkal szarakodni. Ha egy fizetés Magyarországról indul, akkor azon van adó, azt szevasz.
Hát meg vannak még azért más adóformák, társasági adó, stb., amit szintén nem itt fizetnek.
Na jó, de igen, azt mondom, hogy ezeket a más adóformákat kéne leváltani egy ilyen tranzakció alapúra, és akkor Lehet, hogy ez megoldódna. Na jó, de ezt nem tudom, hogy így van-e. Hú, biztos, hogy vannak adószakemberek, akik most majd kiesnek a padból, úgy jelentkeznek, hogy felszólítsam őket, és ők elmondhassák, hogy miért hülyeség, amit beszélek.
És hát mindenképpen kommenteljétek, annak egyébként is nagyon szoktunk örülni. Láttam is magunknál egy nagyon jó kommentet, csak nem raktam el, de most időadásban meg fogom keresni a blogra belépve. Addig még azt akarom elmondani, hogy hoztál egy nagyon jó videót a pretest sensingről, és ennek annyira örültem, hogy végre valami olyan user interfészes dolog történik, aminek értelme is van, jól is néz ki, bele is fog állni a földben, a Microsoftnál fejlesztik. És ha attól eltekintünk, hogy én nagyon utálom a nem látszó kontrollokat, mert azokat rohadt nehéz megtanítani az embereknek, hogy ez ott van, csak nem látszik, akkor ez tök ötletes.
Ez nagyon ötletes, és az benne, hogy nagyon magától értetődő és egyszerű, tehát ez azért lehet nagyon szeretni, mert tényleg nothing special. Egyszerűen csak annyi van, hogy most a telefonjaink azt érzik, hogyha rányomjuk az ujjunkat a képernyőre, vagy a kijelzőre, most már ugye azt is érezni szokták, hogy milyen erősen nyomjuk oda az ujjunkat. Mostantól majd azt is fogják érezni, hogy közelítünk az ujjunkkal a kijelzőhöz, és a közelség mértékét is fogják érzékelni. Mit jelent ez? Hogy amikor mondjuk közelítek egy kontrollhoz, mondjuk egy, csak azt képzeld el, hogy egy ilyen felbukkanó menü, tehát egy gomb, amire, hogyha rá bögtem eddig, akkor megjelent a menü, és egy újabb bökésre kiválasztottam a funkciót. Most lehet úgy, hogyha közelít az ujjam ahhoz a menühöz, akkor megjelenik a menü, és már bökni csak egyet kell. Lényegében ez a veleje ennek a megoldásnak. Szuper! Tényleg egy új réteget visz bele a kezelésbe, sokkal logikusabbá tudja tenni a kis egyújas, vagy kétújas kijelzők használatát.
Igen, plusz hát eltűnik az, hogyha egy kontrollt piszkáltál, akkor utána az lassan, mézesen tűnik el, hát ha te még szeretnéd, hogy ott legyen, mint a VLC-nek a tekerés, meg a play-pause gombja, miután hozzányúltál egérrel, hanem itt, ahogy nincs ott az új adat, ez elmászik, mert hogy te nem akarsz azzal semmit csinálni akkor.
Így van, és így lehet csinálni olyan interfészeket, amik valóban csak akkor bukkannak fel, amikor szükség van rájuk, mondjuk egy fényképező appban, a mindenféle manuális beállítások kontrolljai, azok akkor tűnnek elő, amikor oda kerül az ujjad a képernyő vagy kijelző felé.
Igen, nagyon szuper. Mert mennek ezzel tovább.
Igen, ennek most drukkolok kifejezetten.
Annyit tényleg rossz helyen van ez most.
Ne írd le a Microsoftot. A Microsoft egyre menőbb cég az elmúlt.
A Microsoftot nem írom le, a telefonjukat írom le.
Hát az annak már vége, igen.
És tudom, mit akartam mondani. Freddy hallgatónak kell megköszönni, aki egy hónapja küldte nekünk, és én csak most vettem észre, de észrevettem, ez minden mentségem. Amikor az ICQ hangokról beszélgettünk, akkor volt arról szó, hogy az a csodálatos program azzal indult el, hogy egy rohadt nagy kötkürt megszólalt, és innentől kezdve például a család észrevette, hogy este én még számítógépezem, és küldött nekünk 9 darab ingyen letölthető kötkürtöt a SoundSnap oldalról, hajós kötkürtöt ráadásul, srácok, miattatok csináljuk.
Igen, ha valakinek hiányoznak a kötkürtök, akkor ezek rendelkezésre állnak. Mi lenne az, amit te választanál a még rengeteg témán közül, amiket most minden fogunk előhúzni?
Hát ha csak egyet kell választani, ó, mennyi jó link van még itt, akkor...
Lehet többet is szerint.
Akkor az 1 kilós részgömböt.
Éreztem, hogy ezt fogod választani.
Ez akkora hülyeség, hogy nagyon nagy. Kickstarteren lehet beszállni még 3 napig. Nektek, kedves hallgatók, nagyjából 2. A 1 kilós szintiszta részgömb projektbe. $5000 kértek az alkotók, most 286.982 darab dollárnál járnak, tehát 280.000 meg az apróval kaptak többet. És tényleg nem ígérnek többet, mint egy 1 kilós részgömböt, illetve hogyha nagyot rendeltél, mert több pénz van erre a remek projektre, akkor lehet 2,4 kilós részgömböt is kérni, ami hát az ég érte világon semmire nem jó, ott ül az asztalodon, ha olyat kértél, nem mattot, hanem fényeset, akkor látszik benne a világ torzítva, és részből van.
De az a legviccesebb, hogy azért úgy próbálják összeszedni, hogy mégiscsak milyen előnyei vannak annak, ha van egy-egy kilós részgömb az íróasztalodon, és akkor azon túl megemlítik, hogy mert nagyon menő, azon túl olyasmit is állítanak, hogy ilyen baktériumölő hatású, vagy micsoda, ha jól értettem, akkor valami ilyesmi van, hogy a réz az így tapintásra tisztítja az orrodat is.
Körülbelül. Igen, gyógyítja a rákot és elűzi a szellemeket. Egyébként lehet kérni, most azt látom, hogy titán gömböt is, ha esetleg valaki arra vágyna, vagy 178 dollárért két részgömböt, és vannak még egyéb kombócsomagok. Nem akarom azt hazudni, hogy ez bármilyen módon értelmes dolog lenne, ugyanakkor egy ilyen pervers módon vonzó lehetőség az embernek legyen egy kiló rész aztán.
Igen, pont ezt érzem, hogyha ez egy médiahack lenne, vagy egy ilyen újfajta művészeti projekt, mármint, hogy mai fajta művészeti projekt, akkor egy kicsit vonogatnám a vállamat, akkor egy különösebben érdekesnek nem tekinthető valaminek gondolnám. Na de ezt komolyan van véve. Tehát, hogy tényleg azt mondják, hogy hát szeretnénk csinálni egy kilós részgömböt, mert szerintünk az tényleg egy jó dolog. Vegyetek, és az emberek veszik, mint a cukrot.
De nem mondd, hogy nem szeretnéd. Mondjuk vacak, hogyha hát leesik, felkapok az alsó szomszéd, de hát...
Azt nem mondom, hogy nem szeretném, mert ez nem lenne igaz, de ez ennek így nagyon könnyen ellen tudok állni. Tehát ezt így el tudom engedni, hogy szeretném, de azért nem nyomok rá a támogatom gombra.
Igen.
És ehhez képest egy csomó dolog van a Kickstarteren, aminél meg nagyon-nagyon nehezen állok ellent.
Ezt értem. Egyébként az időnként előbukkan. 2014-ben volt az egyik legjobb fórum thread az internet történetében, a Metafilteren, amikor az egyik fórumozó megkérdezte, hogy mi az a legolcsóbb és legnehezebb dolog, amit meg lehet vetni asztaldísznek, és segít, hogyha nem mérgező, és egyáltalán nem radioaktív. És nagyon hosszan beszélgettek erről emberek, és a végén azt hiszem, hogy az ozmiumnál kötöttek ki, ami drága, vagy a iridiumnál, ami még sokkal drágább, de cserébe mondjuk sűrűbb, mint az arany, és végül így hosszan megbeszélték, hogy hát a wolfram az a sűrűség ár aránya ennek a legjobb, tehát árérték arányban ezt tudnák ajánlani.
Igen, ez egy nagyon híres thread volt. Arra én is emlékszem. Szóval te az egy kilós részgömb startupot választottad. Hát, oké, ne fejezzük be egy kis statisztikával, hogy az olyan végtelen béna lenne.
Fejezzük be egy kis statisztikával, és van még úgyis itt olyan téma, amit el lehet rakni jövő hétre, és majd akkor.
Azért akartam ezt csak elmondani, ezt a néhány számot, mert nem nagyon következik belőle semmi, nem is olyan nagyon fontos, de jövő héten már elmúlt hír lesz, úgyhogy nem annyira érdekes, de hogy az IDC-nél megjelent egy elemzés arról, hogy 2015-ben hogy is volt ez a dolog az appokkal, és abból egyrészt az derült ki, hogy az appok piaca az egy nagyon-nagyon vaskos piac, úgy értem, nagyon-nagyon sok pénzt vesz most már be a két nagy vállalata, meg persze a fejlesztők az appokból, ami azt jelenti, hogy konkrétan 2015-ben mintegy 35 milliárd USA dollár bevétele keletkezett a fejlesztőknek. Ami viszont érdekes, még kettő darab szám, illetve három, az egyik az, hogy 156 milliárd letöltés volt, tehát 156 milliárd app install történt 2015-ben, az nagyon-nagyon sok. Még úgy is, hogyha mondjuk, nem tudom persze, hogy hány okostelefon van a világon, de valahogy azt gyanítom, hogy ilyen milliárd, két milliárd lehet mondjuk legyen két milliárd. Ami hát azt jelenti, hogy akkor mindenki, minden ilyen app, vagy okostelefonra 70 appot töltöttek le 2015-ben, ami nyilván lehetetlen. Szóval ez egy érdekes szám. Ami még ennél is érdekesebb szám, az az aránytalanság, ami egyébként egy régóta jellemző aránytalanság, hogyha bár az Apple-féle App Store-ban a teljes install számnak mindössze a 15%-át produkálják, az árbevételnek viszont az 58%-át csípik el. Tehát magyarul ezt úgy lehet lefordítani, hogyha bár a jelentős többségét az appoknak Android telefonokra töltik le, az árbevétel nem jelentős, de mégiscsak többségét viszont az iPhone, iPad platformon realizálják a a fejlesztők.
Az androidos piac egyébként tud nagyon szomorú lenni. Hazafelé telefonon csekkoltam be a repülőre, és a Wizzair egy biztosan panaszkodta már korábban, és egy third party alkalmazást ajánlott beszállókártya a megmutató alkalmazásnak, ami alapból reklámokat is jelenít meg. És annyira gyakran nem utazom, hogy annak a zsarolásnak engedjek, hogy megveszem a reklámmentes verziót belőle, nem tudom, 300 forintért. Ellenben így a határőr néninek mutattam azt, hogy itt van a beszállókártyám, felette felé villogott a találkozzál izgalmas hölgyekkel melltartóban reklám, és az egész kurva kínos volt.
Értem. Igen, ez egy csúnya félreértése annak, hogy mi a dolga annak az appnak, és hogyan kell azt monetizálni, hogy használjuk ezt a vidám szót.
Illetve a másik, hogy az IDC-nek van-e arra száma, vagy írtak-e bármit arról, hogy a mobilos játékpiac hogyan néz ki. Mert ha nem, akkor ennek utána kéne néznünk. Nagyon nem emlékszem ilyen új, nagyon nagy, nagyon izgalmas, nagyon körberajongott hitre. Tehát olyanra, mint annó az Angry Birds volt a kezdetek kezdetén, vagy amivel a Clash of Clans kinőtte magát.
Hát nem látok benne direkt a mobil játékiparra vonatkozó számokat, de úgy rémlik, hogy pont a napokban volt hír erről, mégpedig arról, hogy a magyarok továbbra sem nagyon játszanak mobiljátékokkal, bezzeg a világ. És akkor ezt viszont egy ilyen saját élmény szösszenettel zárnám ezt a témát, amennyiben a 9 éves lányaim egyike mondta azt itthon, hogy az osztálytársáról, hogy a Zsolti az bezzeg, az szokott cségózni. És egy 9 éves leánykja szájában a cségózás az nagyon bénán hangzik. Nyilván fogalma sincs, hogy mit mond, mármint hogy csekkoltam, és persze nem tudta, hogy mi az a cségózás. Csak tudta, hogy az egyik osztálytársa cségózik. Másrészt belegondoltam, hogy egy 9 éves az miért cségózik? Ne cségózzon már, hát az hülyeség, nem?
Tudod, miért cségózik? És ezzel megtettünk egy kört. Mert a cségó az e-sport, és annak van YouTube-ja, és az eljut hozzá, és az menő. Persze játszhatna ugyanennyerővel LOL-t vagy Hearthstone-t is. De hogy ezek azok
vagy a... Mario Kartot, vagy...
A Mario Kart nem e-sport, tehát nincsenek menő Mario Kart streamerek szerintem.
Aha, ugye ez probléma, igen, ebben igazad van. Akkor itt az összefüggés. Én azért még azt gyanítom, hogy ennél is egyszerűbb az összefüggés. Az apukája telefonján van cségó. És ő azt szokta akkor megszerezni.
Van telefon a cségó egyébként?
Hát a cségó az azért go, mert hogy az
nem, a mobil. Nem, az a Global Offensive. Az alapvetően számítógépes játék. És igen, nem...
De van.
Van valami annak tűnő dolog, ez nagyon izgalmas.
Igen, de az, a lényege az persze az, hogy egy FPS telefonra.
Ennek nézzünk utána.
Ennek nézzünk utána, meg a mobil játékpiac számainak is, mert az is nagyon érdekes. Nekem már nem maradt több munícióm.
Akkor szerintem ezzel is köszönhetünk kedves hallgatóktól. Hosszan szórakoztatok őket hülyeségekkel.
Ígéreteket tegyünk? Könnyelmű ígéreteket, vagy akár nehezeket is?
Annál bonyolultabbat nem tenném, mint hogy jövő héten lesz adás.
Sőt, az a jövő hét az tulajdonképpen már ez a hét.
Még vasárnap van. Ne siettessük az időnek.
Most még vasárnap van, de mire ezt a kedves hallgatók hallják, már hétfő lesz, és nekünk az a dolgunk, hogy még a következő vasárnap előtt felvegyünk egy újabb adást, különben csupa kisbetűvel fogják begépelni a nevünket a nagy World Factbook-ba.
Jó, ezt még vállalhatónak érzem.
Akkor tegyünk rá egy kísérletet, addig pedig köszönjük szépen, hogy hallgattok minket, és szevasztok!
Sziasztok!